Hoz új arc is kell.
Igen, én azt gondolom. Igen, anélkül nem fog menni egy fiatal...
De ez nem azt jelenti, hogy az összes többinek el kell mennie, csak az, hogy legyen valaki, aki összetudja mindegyik...
Igen, én azt gondolom. Ugye látjuk, amikor 1989-ben már egyszer megtörtént az a játszma, hogy ott voltak a régi szakszervezetek, és megpróbáltak létrehozni mellettük a Liga és a Munkástanácsok új szakszervezeteket. Mm. És tulajdonképpen ma már látszik, hogy ez nem volt egy sikeres stratégia. Mert hogy ez csak ahhoz járult, ez alakította ki a mai teljesen szép szabdalt, és
ez a sokkal rosszabb struktúrát.
A végeredmény sokkal rosszabb lett. Tehát tulajdonképpen az lenne az igazi, hogyha egy olyan személy tudja kiválni, aki képes egybefogni
az összeset,
és képes értelmet adni. Tehát úgy értelmet, hogy az a fantasztikus egy ilyen karizmatikus vezetőben, hogy nem csak a személyek karizmatikus, hanem képes egy új érdekvédelmi programot adni, ami mögé az emberek betársulnak. Ugye nézzük meg a Szolidaritás például. Ugye a Szolidaritás mozgalom, azt hiszem, hogy most olvastam, hogy 10 000 tagjuk van. Folyamatosan hozzák létre a vidéki szervezeteiket. Tehát emberek
ezre így attól, hogy csöndben vannak, attól még bővülnek. Mert nem nagyon tudunk róluk semmit.
Nem nagyon tudnak, de azért, hogyha követi a Facebookon a Szolidaritásnak a honlapja, mit történik, tehát ottan nagyon sokat szerveződnek, és haladnak. Tehát azt gondolom, hogy a magyar társadalomban van igény tenni lépés, nagyon rossz az emberek helyzete, várják azt az embert, aki képes megszületni őket, és képes, ugye nagyon fontos, reális, elérhető, értelmes programot adni. Mert azért valljuk be őszintén, bármit is gondolunk a kormányról, nagyon nehéz az ország helyzete.
Hát ezt tudjuk.
Könnyű kánoánt ígérni, sajnos nem olyan könnyű létrehozni. Hát,
én azért még egy mondatot a beszélgetés végére hozzátennék, én meg azért azt gondolom, nyilván önnek tökéletesen igaza van, de hogy nagyon jó, hogy a konfederációk azért vannak Magyarországon egyáltalán, hogy még lehetnek, mert hogy egy csomó mindenben azért, még ha nem is tudtak látványos lépéseket elérni, de azért ön is mondta,
hát
hogy például
persze,
a munkatörvénykönyvével,
tehát
a maguk lehetősége és egyre beszűkülő lehetőségei persze. között azért sokat segítenek.
Nem, abszolút egyetértek, és egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy mindent föl kell borítani. Mert ez nem sikerült 89-ben se, és most se fog menni, de ez nem jelenti azt, hogy nem lenne értelme egymás között is keresniük ezeknek a konferenciáknak, hogyan tudnak hatékonyabban együttműködni.
Igen, és azt gondolom, ez a legjobb végszó, és ez nekik üzenet is. Köszönöm szépen Tóth Andrásnak, az MTA Politikai Tudományok Intézete főmunkatársának, szakszervezet kutatónak, hogy eljött hozzánk, és egy múlt heti előadása kapcsán egy kicsit részletesebben végig tudtuk beszélni az ő gondolatait. Köszönöm, hogy itt volt.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Iskola őrök helyett iskola pszichológusokkal lehetne visszaszorítani az erőszakot az oktatási intézményekben, az ombudsman szerint. Az alapvető jogok biztosa úgy véli, az iskola őrök alkalmazása több szempontból is problémás. Egyrészt az őrök nem lehetnek tisztában a diákok összes iskolai elfoglaltságával, így nem tudják megítélni, hogy a gyerekek mikor vannak jogszerűen távol az iskolától. Szabó Máté szerint az is aggályos, hogy az iskola őröknek joguk lenne arányos mértékű testi kényszert alkalmazni. Az ombudsman hivatala ezért a vonatkozó törvénytervezet átdolgozását kéri a kormánytól. Írországgal, Portugáliával, Spanyolországgal és Olaszországgal egyetemben Magyarországon is tovább csökken a kiskereskedelmi forgalom idén, azaz egyre kevesebbet költünk a boltokban, derül ki a GFK piackutató elemzéséből. Az euróövezetet tekintve a legnagyobb mértékben 15%-kal Görögországban zuhan idén a bolti forgalom, a tavalyi 7% körüli zsugorodás után. A német kancellár az új francia elnök François Hollande megválasztását követően is határozottan elutasítja az Európai Pénzügyi Stabilitási Paktum újratárgyalását. Mindezt Angela Merkel maga hangsúlyozta rendkívüli berlini sajtó értekezletén. A német vezető annak kapcsán nyilatkozott, hogy a megválasztott új francia elnök kampánya során többször is kijelentette, arra törekszik, hogy a paktumot tárgyalják újra, illetve egészítsék ki egy gazdasági növekedést előirányzó passzussal. Végül az időjárásról. Estig még sok felé várható csapadék. Holnap már csak az Alföldön lesz erősen felhős az ég, de délután ott is felszakadozik a felhőzet. Reggel 12, délután 21 fok lesz. Szerdától péntekig változóan napos idő és erős felmelegedés valószínű. Szombaton újra lehűlés jön. Elsősorban délen kiadós esővel a mostani előrejelzés szerint. Friss hírek, időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Nyílt levelet írt a BRDS, vagyis a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete a tárcavezető miniszternek, a miniszterüknek, amelyben fölhívják a figyelmét arra, hogy a rendvédelemben dolgozók nem kapták meg azt a kafetériát, ami jár nekik. Hogy pontosan miről van szó, erről fogunk beszélgetni Bárdosi Judittal, a BRDS főtitkárával, aki már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hónapok óta a rendőrség érdekegyeztető tanácsülésén felmerül a kérdés, hogy a rendőrségi dolgozók, mint egy 50 ezer munkavállaló, mikor kapja meg a jogszabályban rögzített bruttó 200 ezer forintos kafetéria összegét. Ugye ezen összegen belül, amelynek a nettó értéke 140 vagy 150 ezer forint, durván így szól a történet, a kollégáknak egy nagy része kért szépkártyát és zömébe Erzsébet utalványt is, ami havi 5000 forintos és étkezésre átváltható, az üzletekbe levásárolható, és a szép kártyával vagy üdülni akartak volna menni, vagy pedig meleg étkezésre lehetett, olyan, ha választanak, akkor meleg étkezésre lehet költeni. A rendvédelem területén minden más rendvédelmi szerv a rendőrség kivételével valamilyen kafetéria elemet már megkapott. A rendőrségi dolgozók nem, akkor azt ígérték nekünk, hogy április végéig a szép kártyát mindenki megkapja, amely nem történt meg, ezért ők nem tudták igénybe venni, és ezért írtuk ezt a nyílt levelet. Az Erzsébet utalvány pedig nem kapta meg senki a rendvédelem területén, mert nagyon furcsa helyzet alakult ki. Az Erzsébet utalványt a NÜSZ, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. Gyártja Magyarországon kizárólagosan, és érdekes módon a rendőrség részére, és azt szerintem a belügy részére is egy kötelező közbeszerzési eljárást írt elő a NEFMI. Annak ellenére, hogy hát nem tudjuk, hogy kivel lehet ezt pályáztatni, hogy még ki tudná előállítani, mert csak a NÜSZ Kft. Állítja elő. Időközben annyi változás történt, hogy a megyei rendőrfőkapitányságoknak kellett megigényelni a szépkártyát, amelyet feltöltenek pénzzel, de az OTP ezt az 50 ezeres rohamot nagyon nehezen tudta állni, ezért a munkavállalók több mint 50%-a még mindig nem kapta meg.
Mit gondolnak, hogy ettől a nyílt levéltől most akkor elkezdik kiosztani ezeket a kártyákat? Vagy hogy...
Hát én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a leghátrányosabb helyzetben a rendvédelmi szervek közül a rendőrség van. Megint a rendőrségi munkavállalók. Ők nem tehetnek arról, hogy mintegy 50 ezeren vannak, és a rendvédelem dolgozói közül ők alkotják a legnagyobb létszámot. De, hogy...
Mert hogy az az érzése, hogy ez egy olyan tömeg, hogy emiatt kerülnek hátrányba, hogy nem bírják olyan gyorsan előállítani.
Ezeket költségvetési problémái is vannak, hiszen azért a költségvetés nem tartalmazza a bruttó 200 ezer forintos fedezetet, a rendvédelem költségvetése, és ez az egyik, a másik pedig, hogy nem minden rendvédelmi szerv az OTP-től rendelte a szépkártyát, hát a rendőrség az OTP-től rendelte, mert akik nem az OTP-től rendelték, azok már régen rendelkezésükre áll a szépkártya, az Erzsébet utalvány nem, de a szépkártya igen.
Akkor most beszéljünk egy kicsit azért a saját dolgaikról, hogyha már így alkalmam nyílik önnel beszélgetni. Most ment ki a stúdióból Tóth András, aki szakszervezetkutató, aki azt mondom, hogy nem szépítette, hogy gyakorlatilag teljesen ellehetetlenült a rendvédelemben a szakszervezet. Hogyan érzik önök ezt? Tehát milyen lehetőségeik vannak? Mennyire szűkültek be a lehetőségeik? Nagyon kevésszer kapnak szót. Mondjuk ebben a műsorban szinte nem telt el olyan hónap, hogy valamiért ne kerestük volna meg önöket, de nem igazán vannak most a sajtó fókuszában már.
Hát ezt a nyílt levelünket nagyon kevés sajtóorgánom hozta le, ez egy-kettő. Azért a Klubrádió sokkal többször szokott minket meghívni, más szakszereteket azért keresnek, a rendvédelem területéről mostában nem keresnek érdekképviseleteket, kivéve most a szolidaritás.hu. A másik pedig, hogy abban igaza van a Tóth Andrásnak, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozták az érdekképviseleteket. Itt 13 szakszervezet működik a rendvédelem területén, azáltal, hogy megtiltották levonni a tagdíjat a munkavállalók fizetéséből január 1-ével. Ugye itt azért a Magyar Államkincstárral a BRDS azért egy kicsikét a bíróság előtt fogja ezt a kérdést megvitatni, mert nekünk hatályos jogi, polgárjogi szerződésünk van, és ez itt nagyon nehéz lesz ezzel alól nekik kibújni. De nem is ez abban fontos, hanem az, hogy olyan jogszabályalkotás történt Magyarországon, amely kimondja, hogy a szakszervezeteknek még csak bérleti díj ellenében sem lehet például helységet biztosítani.
Önök most jelenleg hol székelnek?
Mi jelen pillanatban még két napig a 13. kelet Pozsonyi út 56-ban vagyunk, az összes többi rendőrségi szakszervezettel együtt. Ezt az irodákat 14. évvel át kell mindenkinek adni.
És akkor mi lesz? Mindenki?
Mindenki költözik oda, ahova tud, és amennyire a büdzséje megengedően irodákat fog bérelni.
Mennyire csökkent a szakszervezeti tagok létszáma, tehát ezek a változások, amelyek így folyamatosan érték önöket, mennyire tántorították el az embereket? Mert hogy Tóth Andrással arról is beszélgettünk, hogy egy kicsit furcsa, hogy inkább eltávolodnak az emberek, és nem összefognak, és hát én azért kimondom, hogy talán pont azért, hogy legyen munkájuk, inkább megalkudnak, és lemondanak arról, hogy szakszervezet tagjai legyenek.
Na most ez azért nem egészen így van, tehát a probléma az, hogy mi rosszul szocializáltuk a munkavállalókat, mint szakszervezet. Mert a munkavállaló megszokta, hogy ha bejelentett egy problémát az érdekképviseleteknek, akkor az továbbiakban ezzel nem kellett törődnie, hiszen az összes érdekképviselet azon volt, hogy a munkavállaló kérésének minden tekintetben tegyen eleget. Tehát el tudott menni az országos rendőrfőkapitányhoz, a tűzoltóság országos parancsnokságához, és a többi sorolhatnám, sőt nem egyszer és nem kétszer be lehetett jutni a miniszterhez. A mindenkori miniszter működtette az érdekegyeztetés fórumát a minisztérium területén, amely ma csak azért formálisan vált, azért hozzá kell tennem. Ma pedig mi történik? Annak ellenére, hogy tudják a munkavállalók, hogy a szakszervezetek nehéz helyzetben vannak, mégis azt a kérdést teszik fel, hogy mit ad nekem a szakszervezet, kapok-e Mikulás ajándékot, nőnapra egy szál virágot, vagy szociális segélyt, vagy beiskolázási segélyt, vagy temetési segélyt, és sorolhatnám, és nem azt a kérdést teszi fel saját magának, hogy ha bajban van a szakszervezet, akkor mit adok én neki.
De mi lesz mindennek a következménye? Nyilvánvalóan nem fogja azt mondani, hogy el fognak sorvadni, mert akkor nem ülne ott és nem küzdene, de azért, hogyha körülnéz, mi a valóság?
Hát a valóság az, hogy elég sok szakszerti vezető, köztük jó magam is, mi társadalmi munkával látjuk el ezt mindenféle javadalmazás nélkül ezt a tisztséget, és mi azon vagyunk, hogy a szakszervezeti tagoknak legalább az 50%-át, és ezt a nagy nyilvánosság előtt ki lehet mondani, sikerüljön megőrizni. A rendőrségen belül nem jelent egzisztenciális problémát az, ha valaki szakszervezeti tag. Tehát ez egy álságos dolog erre hivatkozni.
Tehát senki nem került ettől még hátrányba az utóbbi hónapokban?
Nem. Most nem a tisztségviselőkről beszélek, akiket vissza kellett küldeni, visszamentek munkára aktív munkavállalóként.
De akkor ez azt jelenti, hogy erősödik az a vonal, hogy önként társadalmi munkába lesznek szakszervezeti aktivisták?
Igen, igen. Hiszen jelen pillanatban a szakszervezeti tisztségviselők, akik aktív munkavállalók, azok a havi munkaidejük 10%-át fordíthatják erre a tevékenységre, ez maximum 17 óra havonta. Ezt jogszabály kötelezzen előírta. Na, ezt a jogszabályi változás nem írta felül a Gaskóéknak a megállapodás, ezt meg kell, hogy mondjam. Tehát ők nem foglalkoztak a közszolgálatban lévő szakszervezetekkel, így nem foglalkoztak a kormánytisztviselői szakszervezetekkel sem, és nem foglalkoztak a rendvédelmi szakszervezetekkel sem. És mindenütt ez a móka megy, azzal a különbséggel, hogy még egy minisztériumban, önkormányzatnál, vagy önkormányzati hivataloknál, ott azért a munkáltató megegyezik a szakszervezeti taggal, és levonja a tagdíjából, addig a rendvédelem területén sehol.
Na de nem csak ez a probléma a rendvédelem területén, hogyha én jól értelmezem a híreket, hanem az is, hogy a munkáltató már nem önökkel tárgyal, tehát van egy másik szervezet.
Nincs még. Tehát ez júniusban fog megalakulni a Magyar Rendvédelmi Kar, de ha felmenne a honlapunkra, mi kitettünk egy-két anyagot a Magyar Rendvédelmi Kar státuszáról és a szakszervezet véleményéről, ez egyértelműen bebizonyítja, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar soha nem veheti át egy érdekképviselet szerepét, mert nem ez a feladata hivatalosan. Ha pedig látensen 50 fő, 80 ezer munkavállaló irányába, mert egy 50 fős lesz a kar, átvesz valamilyen módon szakszervezeti feladatokat, azt a munkáltató fogja megfinanszírozni.
Ezt nem értem.
Hát elmondom, hát ha szociális segélyt vagy üdültetést fog szervezni a Magyar Rendvédelmi Kar, ha egynek ad szociális segélyt például a 80 ezer munkavállalóból, akkor 80 ezer ember kérhet tőle, nem? Ha egyet üdültet, akkor 80 000 ember kell üdültetnie. Ő nem köthet kollektív szerződést a szakszertek helyett.
Egyáltalán lesz kollektív szerződés?
Hát ezt azt kell megtudni, hogy marad-e közalkalmazotti kör. Hát a kollektív szerződés a munkavilágában is van, és a rendvédelem területén dolgoznak munkavállalók is, dolgoznak közalkalmazottak is. Kormánytisztviselők és szolgálati viszonyban állók.
Szóval nagyon sok még a nyitott kérdés, talán majd, hát a július 1 után nem is, de nagyjából őszre fog kiderülni, hogy milyen erőviszonyok alakulnak ki, hogyha jól értelmezem.
Hát igen, igen, és lehet egy kicsikét is a hangomon a felháborodás hallatszik. Egy biztos, hogy valamilyen szinten bosszút állnak most rajtunk a rendvédelemnél, de azt hiszem, hogy megint ne legyek jó-jós, hogy ez, ami nálunk történik, ez az ország szakszeti mozgalmát teljes egészében érinteni fogja. Tehát hiú ábránd azt gondolni, hogy ebből ki fognak maradni a közalkalmazottak, az egészségügybe, a pedagógus életpályán és a többi. És én szerintem azért hiú ábránd azt gondolni, hogy a munkavállalókat sem fogja ez valamilyen szinten elérni.
Szomorú, de be kell fejeznünk, mert az időnk letelt. Köszönöm szépen minden esetre, hogy a rendelkezésünkre állt. Bárdos Judittal, a Belügy és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének főtitkárával beszélgettem az elmúlt negyed órában. Viszont hallásra, további kellemes napot.
Klubrádió. Tények, vélemények. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Reklám.
Egy angol pap, aki Vatikánként főnöke volt. Amit eddig rosszul tudtunk, meghökkentő számok a II. Világháborúról. Rejtélyes halálesetek. BBC History. A hiánypótló magazin májusi száma már kapható az újságárusoknál.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Minden jó, hogyha a vége jó, ezzel az elcsépelt szófordulattal kezdem az utolsó negyed óráját a mai műsornak, de hát higgyék el, én szívből így is gondolom, aki végighallgatta a mai műsort, hát nem tudom, hogy nagyon bizakodóvá vált volna. Most viszont végre egy olyan dologról fogunk beszámolni, ami előre mutat. Maga a hír az, hogy újabb munkahelyeket teremt a Lejer, egy 2 milliárd forintos beruházását fejezte be Győrbe, de hogy mi van a rövid hír mögött, erről fogunk beszélgetni Komló Sandorral, a Lejer Hungária Kft. Ügyvezető igazgatójával, aki már itt is van velem a vonalban, és akinek szép jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ha jól számolom, a Lejernek ez már a 9. magyarországi üzeme lesz, tehát miközben itt évek óta sújt minket a válság, olyan, mintha ők észre sem vennék, vagy egymás taktikát folytatnak?
Igen, a válságot azért észrevesszük, sajnos, egyre jobban. Viszont olyan szempontból védekezünk ellene, hogy egyrészt nagyon széles a termékskálánk, nagyon sokféle anyagot gyártunk, és folyamatosan történnek is termékfejlesztések, így egy a világ színvonalú technológiákat Magyarországra behozni és honosítani, és újabbnál újabb építőanyagokkal megjelenni a piacon. Családi vállalkozás jellege van a cégnek.
De hát Magyarországon soha nem látott mélyponton van az építő ágazat. Mégis van hova eladni az újabb és újabb fejlesztéseket, vagy csak, nem csak Magyarországra gyártanak, hanem a szomszédos Ausztriába is?
Igen, több piacra gyártunk, természetesen ezen belül is, illetve természetesen exportra is gyártunk. Ez az új üzem, amit itt Győrben építettünk föl, illetve alakítottunk át. Ez is elsősorban most a kezdeti időkben legalábbis Ausztriába és Szlovákiába fog gyártani.
Tehát akkor ez a megoldás kulcsa. Összesen hány ember dolgozik a magyarországi 9 üzemben?
Per pillanat magyar üzemben 830 főt foglalkoztatunk, de ez a győri üzem elindulásával bővülni fog.
Mennyivel?
Első körben 40 munkavállalót tervezünk felvenni, az üzem teljes kihasználtságáig viszont úgy néz ki, hogy 70 főre lesz szükségünk.
Lehet, hogy furcsának tűnik a kérdés, aztán majd visszatérünk a jelenre, de már gondolkoznak a következőn is?
Egyelőre nem. Megmondom, hogy igyekszünk ezeket a most rendelkezésünkre álló üzemeket a leghatékonyabban kihasználni.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogyha már ez az üzem is teljes gőzzel fog dolgozni, akkor nagyjából majd, hogy nem 900 embernek fog tudni munkát adni a cégcsoport Magyarországon.
Legalábbis az építőiparban. Az építőanyaggyártás mellett ugyanis foglalkozunk még autókereskedelemmel, lakatos üzemünk van, sablonokat gyártunk, illetve virágföldet is gyártunk még Jánosházán, ingatlan fejlesztéssel is foglalkozunk. Tehát összesen több mint 1000 főt foglalkoztatunk, az építőanyaggyártásban viszont 900 fő, ez így igaz.
Miért pont Győr mellett döntöttek? Ugye azt mondta, hogy első körben Ausztriába és Szlovákiába fogják az itt előállított építőanyagokat kivinni, azt már nem mondom, hogy exportálni, mert ez egy divatja múlt szó. Miért Győr volt az a hely, ami mellett döntöttek?
Egyrészt itt van a cégcsoportnak a központja is. A volt Frigyes laktanyát újítottuk föl, és itt van a központi iroda, itt van a cég székhelye is. És egyébként a város nagyon kedvező elhelyezkedéséből kifolyólag tudunk könnyedén szállítani Szlovákiába és Ausztriába is.
Szlovákiában és Ausztriában akkor ön azért más szemüvegen keresztül is jobban látja, ott az építőipar nem esett ennyire vissza, tehát ott reálisan van annak esélye, hogy a különböző termékek jobban eladhatók, mint Magyarországon?
Hát ha röviden kell válaszolnom, akkor igen. Ausztriában egyáltalán nem tapasztalunk visszaesés, Szlovákiában azért van visszaesés, elsősorban keleten, de a nyugati rész azért fejlődik.
Arról még nem beszéltünk, hogy ebben az üzemben azt mondta, hogy első körben nagyjából 40 dolgozót fognak fölvenni. Milyen szaktudással rendelkező dolgozókat keresnek? Kérdezem ezt azért is, mert tudom, hogy sem Győr-Sopron megyében, sem Vas megyében nem jellemző az olyan mérvű munkanélküliség, sőt bizonyos strukturális munkaerő hiány is van, tehát hogy találnak-e megfelelő munkaerőt ott a környékbe.
Várjuk még folyamatosan a jelentkezőket. Ebben az üzemben előre gyártott kéregfalakat és kéregfödémeket gyártunk, ami egyébként még újdonságnak számít Magyarországon. Tehát ezek betonelemek, amik tartalmazzák már mondjuk a villanyszereléshez szükséges szöveket, dobozokat, kapcsolókat, vagy akár a falak hőszigetelését, de akár még a nyilászárókat is bele tudjuk rakni. Tehát agilis, tetrekész, aktív munkavállalókat keresünk. A vas szereléshez mondjuk kifejezetten lakatosokat is.
De hát akkor ezek szerint ön is tapasztalta, hogy Győrben is környékén nem könnyű ilyen szakmunkásokat találni. Mert aki teheti ki, megy Ausztriába, tehát hogy a piac az nem könnyű, hanem sokszor az ország másik végéről kell toborozni munkaerőt. Mit fognak csinálni, hogyha tényleg nem találnak munkaerőt?
Azért jönnek folyamatosan a jelentkezők, és valóban tapasztaljuk azt is, hogy az ország keleti feléről érkeznek hozzánk munkavállalók.
Miután ez a műsor egy érdekvédelmi műsor is, és itt a szakszervezetek is nagy teret kapnak, meg szoktak szólalni, hagyj kérdezem meg öntől, azért közel 1000 munkavállaló van a cégcsoportnál Magyarországon, hogy milyen a kapcsolatuk az érdekvédelmi szervekkel. Jó, mondjuk könnyű akkor jónak lenni, mikor nem leépítésről, hanem munkaerőtoborzásról van szó, de nagyjából a szakszervezetek és a cégcsoport vezetése mennyire tud együttműködni?
Mint az elején említettem, ez egy családi vállalkozás.
Ez nagyon rányomja a bélyegét, tehát hogy más egy családi vállalkozásban dolgozni, még akkor is, hogyha ilyen nagy, mint egy állami cégnél mondjuk?
Én úgy tudom, hogy a munkavállalók más motivációval jönnek be nap, mint nap dolgozni akkor, amikor mondjuk a cégcsoport tulajdonosával találkoznak lent az üzemben, és közösen megbeszélnek mondjuk egy technikai problémát, mint mondjuk azok a munkavállalók, akik nem is ismerik a cég tulajdonosait, és azt se tudják, hogy egyébként ki alkalmazza őket. Mindenképpen más. Nem sokára egyébként 50 éves lett a cégcsoport, és sok olyan munkavállalónk van, akik már 30-40 éve a cégnél dolgoznak.
Nyilván nem akarok az önök zsebében turkálni, de azért megkérdezem, hogy egy ilyen családi vállalkozásnál mennyire vannak anyagilag is megbecsülve az emberek. Tehát úton útfélen halljuk, hogy a fizetések csökkennek, hogy a kafetériát megvonják. Másként gondolkozik-e, másként tud-e gondolkozni egy családi vállalkozás e tekintetben is?
Én úgy gondolom, hogy a hatékony munkavégzést mindenképpen díjazzuk, hiszen hogyha a cégnek jól megy, akkor jól megy a munkavállalóknak is, és erre különösen sok lehetőség akad, hiszen a különböző gyárak vagy termékcsoportok gyártása között folyamatosan tudunk munkaerőt átcsoportosítani, Tehát a hatékony munkavégzésre mi mindig megadjuk az összes létező szükséges körülményt. Tehát a megfelelő feltételeket.
Tehát önöknél itt a válság kialakulása óta egyetlen egy embert sem kellett elküldeni, viszont azt mondhatjuk, hogy folyamatosan bővült a cég.
Igen. Így van, igyekszünk.
Azt gondolom, hogy
megtartani a munkahelyeinket.
Azt gondolom, hogy ma ez az egyik legnagyobb érték, és nagyon örülök, hogy ezzel fog befejeződni a mai szolidaritás.hu, mint hallhatták. Az elmúlt percekben Komlós Andorral, a Leier Hungária Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettem. Annak apropóján, hogy a cég, mint hallhatták, ez a családi vállalkozás újabb 2 milliárd forinttal Győrben egy új beruházást hozott létre, amelynek eredményeként első körben több mint 40 szakembert fognak fölvenni, de aztán később még többet, hogyha már teljes kapacitással fog az üzem dolgozni. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta. Viszonthallásra, további kellemes napot.
Köszönöm én is, viszonthallásra.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást, holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.